Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Elkészült a 33-as számú főút újabb szakasza. Ezzel Debrecentől Látóképig kétszer két sávon közlekedhetnek a járművek, hangzott el az útszakasz átadó ünnepségén. Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium útépítésekért felelős helyettes államtitkára emlékeztetett rá, hogy novemberben adták át az M35-ös autópályát, a debreceni északnyugatipari övezettel összekötő 2 kilométeres útszakaszt. Most újabb, több mint 2 kilométeres szakasz készült el, bruttó 4,2 milliárd forintos, hazai forrásból finanszírozott beruházással. Az új útszakasz 2011 méteren kétszer két sávval köti össze a 3316-os jelű összekötő utat az ipari park területével. Emellett kialakítottak egy új körforgalmi csomópontot, és javították a balmazújvárosi leágazást is. Azt kéri a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy nézzük át a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet. A jóvá nem hagyott tervezetek az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek tervezetének kivételével május 21-én automatikusan bevallássá válnak, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. A NAV webes SZJA kitöltő programját használóknak fontos, hogy mentsék az esetleges módosítást, és csak azután küldjék el a kiegészített tervezetet a NAV-hoz. Akik papíron adják be bevallásukat, azoknak alá kell írniuk a főlapot, különben a bevallás érvénytelen. A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is. A nyilatkozat benyújtásának határideje május 21-e. Korlátozást vezet be az OTP májustól. A pénzügyi portál közlése szerint az OTP bank nemrég arról értesítette az ügyfeleit, hogy új mobilbanki funkciót vezet be a biztonságuk érdekében. Az internet és mobilbankból indított utalásoknak május 8-ától kezdve 1 millió forint lesz a napi összegkorlátjuk. Ez egy alapértelmezett korlát. Az az ügyfél, aki ennél több pénzt szeretne átutalni, a limitet bármikor módosíthatja, vagy ideiglenesen fel is függesztheti. Tegnap indult a választási kampány Magyarországon, és ekkortól kaphatják meg a jelöltek és jelölőszervezetek a választási irodáktól az ajánlóíveket, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament tagjainak választásán való induláshoz. A 7,8 millió választópolgárnak legkésőbb április 19-éig kellett megkapnia a választásokról szóló értesítőt. Jelölteket és listákat a választópolgárok ajánló íveken ajánlhatnak. A választási irodák szombaton a kampány első napján 466.624 ajánlóívet adtak ki az önkormányzati, nemzetiségi és európai parlamenti választáson indulni szándékozó jelölteknek és jelölőszervezeteknek, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Az ajánlásokat csak a választási irodák által kiadott íveken lehet gyűjteni, azok nem másolhatók. Az íveken fel kell tüntetni az ajánló nevét, személyi azonosítóját és lakcímét, valamint a gyűjtőnek fel kell tüntetni a személyi azonosítóját, vagy a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát, továbbá neki is alá kell írnia az ívet. Az összegyűjtött ajánlásokat 3, helyi, testületi és országos szinten ellenőrzik, a választás típusától függően. Híreink végén az időjárásról. Erősen felhős vagy borult marad az idő, a Duna vonalában és attól keletre többfelé számíthatunk esőre, záporra, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hegyekben hózápor sem kizárt. Az északi-északkeleti szél a Dunántúl északi felén és az északkeleti megyékben élénk marad. A hajnali hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között alakul, de a kevésbé felhős nyugati tájakon gyenge fagy sem kizárt.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban Böjte Csaba erdélyi ferences rendi szerzetes lelki gondolatait hallják Szent Ferenc találkozásairól. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunde János nevében a bemondó Domán Vivian.
Kedves szeretett testvérek! Ugye igazából Szent Ferenc találkozásairól szól ez a zarándoklat, hogy Szent Ferenc találkozott az Istennel, Szent Ferenc találkozott ugye a szegényekkel, és ma emlékedjünk erről, hogy Szent Ferenc találkozik a rosszal, azzal, amit nem tud elfogadni, ami fájdalmat okoz neki. És gondolkozzunk el, mert sajnos a mi életünkben is vannak olyan dolgok, amik dühítenek, fájdalommal törtenek el, ami lázadásra intenek. Nézzünk, tanuljunk Szent Ferenctől, aki, hát hogy mondjam, nem az ujjából szokta hanem a mi Urunk Jézus Krisztustól mindazt, amit tud. Igazából ugye Szent Ferenc 20 év körüli fiatal legény, hát rengeteg visszaélés volt akkor is a társadalomban, gondolom, és kitör egy polgárháború, elzavarják a városból, hát a nemeseket, a majoreszeket, a nagyokat, és hát azok ide menekülnek Perugiába, ugye ez a megye központja, székhelye, és hát ugye tudják Ferencék, hogy ezek nem csak menekülnek, hanem erőt gyűjtenek, katonát szerződtetnek, visszajönnek, és baj lesz belőle, ezért megostromolják Perugiát. Hogy milyen méretű volt ez a zavargás, forradalom, nem tudjuk pontosan, tény az, hogy Ferenc megsebesül, és elfogják fegyverrel a kezébe, várbörtönbe kerül. De mivel apja egyik leggazdagabb ember volt, Assisibe pénzzel, nem tudjuk mennyivel, kiváltja a fiát. Tehát Szent Ferenc találkozott a rosszal, és hát úgy viselkedett, hogy mi is szoktunk viselkedni, erővel, erőszakkal, oldjuk meg a problémát. Van egy másik történet is szintén Szent Ferenccel kapcsolatosan, csak eltölt egy pár év. Én úgy tudom innen, hát ugye a Gubbióba megyünk, többfelé tegnap is láttuk ugye ott a templom ajtaján Szent Ferencet a farkassal. Gubbióba élt egy olyan farkas, amelyik bizony, hát nagyon kegyetlen volt. Sok állatot, embert is megtámadott, és a hagyomány szerint Szent Ferenc elment, mikor ott abban remetességben volt, elment az erdőbe is. Farkas testvér, farkas testvér, aztán nektek egy kicsi nyami-nyamit, finomságot. Hogy nem, de megszelidítette. Az emberek leírják, hogy messziről látták, hogy hát ugye Ferenc lehajol a farkashoz, és a farkas hát barátsággal a mancsát belerakja Szent Ferenc tenyerébe. Hagyomány úgy tartsa, hogy Szent Ferenc ezt a vadállatot bevitte Gubbióba, és mint házi állat házról házra járt, és az emberek táplálták, aztán vége a gyengülésben halt meg ez a vérengző fenevad. Igen, jóság legyőzi a rosszat. Fegyver nem biztos, hogy le tudja győzni. De van egy másik Szent Ferences történet, rengeteg van, mindegyiket nem fogom elmondani, de ez még olyan kedves. Hát az nem itt történt, de csak itt, Olaszországban, itt a egyik remetességben, hogy hát ugye Ferenc mindig úton volt. És egy ilyen hideg, kora tavasz időben még hó is volt, hát bizony a Ferencet kitámadták a rablók. Akkor is voltak ilyen útonálló, haramiák, pénz vagy életet, hát ugye az első szóba se jött, az életét annyira nem fétette. Na, aztán végül, amikor kiderült, hogy ilyen ágról szakadt, akkor a mérgükbe bedobták egy utcéli árokba, ahol hó volt, nagyot nyekkent Ferenc, és ezzel a találkozásnak az első felvonása véget ért. Állítólag Ferenc hazament, és gondolom elmesélte a társainak a rabló testvérekkel való találkozás első felvonását. A második felvonás, ugye hát ugye ilyen téli hideg időben bizony a turizmus megfogy, nincs akit kirabolni, nincs mit enni, és a remetességbe bekopogtatnak a rabló testvérek, hogy kis kenyér, valami nyami-nyami van-e? És hát ugye állítólag a kapus testvér mondta, jó van, nyugodtan üljetek le. Tudta ő, kik ezek, és azzal elkezdte a harangot félreverni. Ja, persze ez ilyen, akkoriban ez SMS jel volt, ami azt jelenti, hogy SOS, és az emberek jöttek kaszával, kapával, persze a rabló testvérek nem várták meg a díszkíséretet, hanem kereket oldottak. De Szent Ferenc is elé került, és hát mondja a kapustas, hogy Ferenc, miért nem jöttél hamarabb, elkaptuk volna, felakasztottuk volna. Állítólag Szent Ferenc megkérdezte, hogy de a Szentírásban hol írja, hogy boldogok azok, akik, hát hogy mondjam, tolvajokat aggasztanak fel. Hát ilyen nyolc boldogságban, meg máshol ilyen jézusi kitétel nem szerepel, de hát akkor mondta, hogy na kapus testvér, tudod mit, itt van ez a két kenyér, és ez a korsó bors, menj és keresd meg, mert ők kenyéré jöttek ide hozzánk, szeretetet kértek, és mi szeretetet kell adjunk. Hát gondolom ennek a kapus testvérnek olyan nagy mehetnéke nem volt, de hát hogy mondjam, igen, sokszor azért radikálisak kell legyünk, végül elindult, Szent Ferenc szívélyes üdvözletét átadta, nem tudom, és mondta, hogy ne idegeskedjenek, hozok, hogy holnap is, meg mindent, és lassan összebarátkoztak, és Ferenc elmondta ezeknek a fiúknak, hogy A variáció, folytatjátok ezt, és akkor szépen felakasztanak elébb-utóbb. B variáció, én elmegyek a város előkelőségéhez, és elmondom, hogy ti jó fiúk vagytok, beköltöztök ugye a remetességbe, a szentélybe, és hát én a mindennapi kenyereteket koldulom. Igen, abban a középkorban úgy volt, hogy ha valaki akármilyen disznóságot is elkövetett, hogyha egy oltárnál, hogy mondjam, oda menekült egy szentélybe, akkor megmenthette az életét, amíg benn volt a szentélybe. Tehát önként vállalt szerzetesség. Tehát tehát régebb a kolostorokban nálunk is, tehát nem csak azokat fogadtuk be, akik beöltöztek, hanem hát mindenféle egyszerű, fogyatékos emberek régebb is ott voltak, mai nap is vannak a kolostor környékén ilyenek. Tehát ezért is mondta Szent Ferenc, hogy a bűnbánó kisebb testvérek. Tehát akkoriban az igazságszolgáltatásnak két lehetősége volt. Vagy lefelakasszák, hát vagy levágják a kezéket, de ilyen, hogy tartsák és börtön, és ilyesmi, hát nagyon előkelő embereket ezt játszották, de többieknek. És akkor igazából azzal, hogy ő bevonult egy ilyen szentélybe, megmenthette az életét. Nos, ez a három, többek közül ez a három haramia beköltözött valóban. Kettő elég hamar hagyomány szerint meghalt, de egyik jóval túlélte Szent Ferencet, és sírva mondta el mindig, hogy Szent Ferenc hogy mentette meg az ő életét a kötéltől, és az örök életét a kárhozattól. Igen. Tehát mi is találkozunk rosszal. Jézus életében is rengeteg ilyen történet van. Ugye ő maga is elmondta, hogy ott kell hagyni a 99 igazat, és meg kell keresni azt a századikot, mert a mennyek országában egyetlen megtérő bűnösnek jobban örvendenek, mint 99 igaznak. Tehát igazából ugye itt vagyunk mi. A gonosz lélek támad. Most, hogyha valakit egy, mondjam, egy kígyó, egy skorpió támadna meg, mind körülötte legyeskednénk, hogy orvoshoz vigyük, hogy megmentsük az ő életét, nem? Most, ha a gonosz lélek támad meg valakit, és bűnbe ránt, nem ugyan oda kéne álljunk mellé irgalmas szeretettel, hogy segítsük, hogy talpra álljon, hogy megszabaduljon, hogy bűnbánatot tudjon tartani. Tehát a szentek valahogy így állnak a bajba lévő emberekhez.
Thank you.
végtelen szánalommal, szeretettel. Hát, hogyha valakinek eltörött a lába, vagy mit tudom én, hogy kórházba kerül, viszünk neki kompótot, látogatjuk, mindent megteszünk, rengeteg pénzt költünk rá. Orvosi kezelésbe részesítsük. És én azt látom, hogy ha valakinek megrokkan az ő tartása, és elkezd, akár elzüllik, vagy valami rossz útra tér. Legtöbbször csak ítéletet kap a társadalomtól. Milyen szép, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus átevez a túlsó part a Garadárba. Ott van ez az ördöntől megszállott ember. Ez nagyon rossz ember, mindenki dobál, kővel, kiabál, ilyen ókori gyógymóddal kiláncolják a sziklák közé. Saját maga fejét veri a sziklába, mert magát se szereti, senkit nem szeret. Nem tudjuk, miken ment keresztül ez az ember. De Jézus azzal, hogy őt felkeresi, kedvesen hozzafordul, szó nélkül is azt mondja, hogy te jó vagy. Van benned valami rossz, de téged az én mennyi atyám teremtett. Megszabadulhatsz, tiszta lehetsz. És tudjuk jó, hogy ez az ember valóban megszabadul a gonosztól, a gyűlölettől, a haragtól, a bűntől. És Jézus ott marad, és hát ilyenkor sajnálja az ember, hogy mi nincs egy paparazzi akkor ott, hogy felvette volna most a milyen doktorátusokat lehetne írni Jézusnak, hogy miket mondott ottan ugye a garadai ördöngösnek. De tudjuk jól, a beszéd vége az, hogy erről az emberről leszedik a láncokat, felöltözik, és felkínálja, hogy mester, szeretnék a munkatársad lenni. És azt mondja, Jézus, nagyszerű, menj és mondd el mindenkinek, hogy mennyire szeret téged az Isten. Vagy gondoljunk a Saulra. Hát ez egy rossz ember. Ének idején elindul Damaszkus útjai, hogy ideológiai alapon gyilkosságokat szervezzen. Terrorista, nem? Ezt így mondanám máma. És Jézus szembe megy vele. Párbeszédet kezd vele. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Tehát nem letapossa, mint egy bolond gombát. És tudjuk jól, ennek a párbeszédnek a vége az, hogy Saulból Szent Pál lesz. A népek apostola, ki élete végén megírja a szép szeretet himnuszt. A világtörténelem a legtöbb nyelvre lefordított költemény. Én azt gondolom, hogy ezt a szeretet himnuszt, hogyha maga a Szűzanya írta volna meg, vagy keresztelő Szent János, vagy akárki, nem lenne ennyire ütős. Ugye a mai genetikától fertőzött, kicsit úgy gondolja, hogy ez ilyen is marad, kész, ez rossz fajta. A mi úrunk Jézus Krisztus számára minden ember Isten drága teremménye. Lehet az bármilyen színű, bármi ment keresztül rajta, bármi is történt, azért Jézus meghalt a kereszten. Ennyire hisz bennünk. Tehát ne azt nézem, milyen a bőre színe, ne azt nézem, hogy milyen a kultúrája, honnan jön. Bízzak benne, hogy ezt Isten teremtette. És Jézus Krisztus, ugye feltámadás után mit mond? Menjetek és tanítsatok minden népet. Tehát a tanítás, az evangélium hirdetése az, ami engem is, téged is, őt is, akár romákat, vagy bárkit, az oroszokat, az ukránokat jobbá tudja tenni Gázába. Igazából nem hiszem, Jézus Krisztus mással küldene, tanítsatok, biztassatok. Mondom, hogy egy rakéta több mint $1 millió kerül. Azt mondják, hogy ilyen Patriot üteg, ami kilövi, $1 milliárd. Mekkora iskolákat lehetne építeni oda, nem? Én mondtam is, hogy húsvétre milyen szép lenne, hogyha nem piros tojást, hanem az ukránok azt mondanák, Oroszországba telepítünk egy árvaházat, egy hadi árvaházat. Annyi apukát megöltünk. Vagy az oroszok ugyanezt, nem? Vagy az Unió azt mondja, hogy akár mi magyarok is, hogy egy Oroszországba is Ukrajnába is egy hadi árvaházat telepítünk. Összefogunk, gyűjtés szervezünk, jónak lenni jó, nem? Jobb lenne a világ. Ez nagyon-nagyon fontos, mert a te életedben is, ha megnézed a legtöbb kellemetlenség, fájdalom, szomorúság, nem tudtál megoldani egy konfliktust. És ezért lenne nagyon fontos, hogy igenis tanuljunk a mi úrunk Jézus Krisztustól, Szent Ferenctől konfliktus megoldani. Nagyon sok olyan történetem van, mert mindenki azt hiszi, hogy hozzánk csak jó gyerekeket hoznak. Hát, na, milyen van? Nem. Egyszer egy plébános mondta, hogy ő is csinál gyerekotthon. És mondtam, a te faludból van 3 gyerekem. Odaadom. Hát, azt mondja, nem, mert neki minőségi gyerekeket hozzak. Hát, na hát, mondtam, hogy hát ezzel azt akarod mondani, hogy mennyei atya pancser, mert amikor ezt teremtette, akkor, hogy mondjam ezt, így, na, osztályon aluli alkotás volt. Hát minden ember Isten remek műve, tehát bárki, tehát Rubens, Van Gogh, az festett, az amit festett, az mind remek mű, nem? Még hogyha vázlat, akkor is. Tehát, hogy mondjam, Michelangelo-nak elé került valami szemes saktárból, valami vázlata, oda van s vissza mindenki, hogy ez egy csoda, pedig csak egy vázlat, nem? Hát téged az Isten teremtett. És azt, akivel szóba állsz, akivel konfliktusban vagy, azt Isten teremtette, Isten remek műve, belerakott apait, anyait, mindent. Tehát ez egy zár, és a szereted a kulcs. Persze lehet tépni az ajtót, meg be is lehet törni, de az lenne jó, hogy megtaláld a szeretetet. Hát egy-két, inkább egyet. Történetet elmesélek, hogy nagyon sok ilyen történetem van, de bekerül hozzánk 3 kislány Szovátáról, szóval Szováta környékéről. Ugye hozzánk bárki befogadhat gyereket, már mind a kollégáim, de kirakni csak nekem van jó gomb, vagy hogy mondjam, az utolsó, hogy mondjam, döntés az enyém. Na és telefonálnak, hogy hétfőn berakták az iskolába, és csütörtökön már ki is rúgták őket, és hogy most mit csináljanak. Hát ugye, hogyha nem küldhetjük, állami iskolába járnak, hát akkor mit csinálni? 5. gyerekeket. Hát, na mostan, hát mit csináltak a gyerekek? Hát valami csak kell tudjanak ezek a lányok, gondoltam magamba, mert van, amikor évekig küzd egy fiú, és úgy se rakják ki az iskolába. Hát ez 4 nap alatt elintéztet, ez egy tehetség, erre fel kell figyelni. Hát azt mondják, hogy szegyi kukorékol az osztályba, mint s a többiek röhögnek, és keresik a kakast, és ezt tanárok nem bírják, és hazaküldték. Na hát most akkor, most a gyerek kukorékol számtanórán. Mi kukorékol számtanórán egy 5. kislány, nem? Hát ettől lehet sírógörcsöt is kapni, de ettől, hogy mondjam, ebből doktorálni is lehet, ez egy tudományos kérdés, nem? Na. Hát ugye ilyenkor, hogy az ember a tudomány, akkor menjes, vizsgálja ki is, nagyítós, minden. Na hát én azt láttam, hogy az ilyen vizsgálódásokat általában nem a tanáriba kell végezni, meg ilyen helyet, hanem fagylaltozó, például a sütemények mellett, igen, katalizálja az a folyamatot, olyasmiket is elmond a gyerek, amit amúgy nem mondaná el, és hát elmentünk fagyizni. Hát kiderült, hogy ezek 3 nem ikrek, hanem megvárták egymást. Tehát ez már önmagában jelent valamit, és ott ül a 3 gyerek, nos, melyik sütemény tetszik jobban, és válasszom, és neked ez, az, mindegy, stb. Szereted őket, kedves vagy hozzuk. De hogyha lehetne kapni valahol kukorékolás elleni orvosságot, azt hiszem én is sorba állnék, vennék egy zsákkal, és minden reggel ham, adnánk be, nem? De azt gondolom, sokan azt csinálnák. És hát ugye akkor, persze, ha megkérdezem, még kukorékol, nem fogja tudni elmondani. De hogyha nagyobb pszichológus lenne, akkor azt mondaná, hogy papbácsi rám, a fiúk nem figyelnek fel, nekem is már növelget a kis mellecském, meg mindenféle. Hát, hogyha kukorékolok, akkor csip-csirip, akkor mindenki velem foglalkozik, a kör közepén vagyok, nem tudom, szünetben, na, én vagyok a sztár, matematikából én soha nem fogok labdába rúgni, de gyerek nem ilyen okos, ezt nem tudja elmondani, ezt te kell tudjad, hisz végül is miért ülnek a nők a tükör előtt? Hát, hogy vegyék észre őket, és miért rak ennyi karikát, meg kifesti a haját, meg csinál magából maszkurát, egy csomó piercinget, hát, hogy foglalkozzanak vele, hogy én is itt vagyok, vegyetek már észre, még mit rakjak a fejemre, vagy magamra, nem? Hát ez ilyen egyszerű. És na akkor most mit lehet csinálni ilyenkor? Hát meséljetek. Na hát jól megbeszéltük, megettük a süteményt, és elmondtam gyerekek, a pedagógusnak két dolga van, informál, motivál. Ennyi. Informáltam. Gyerekek, két út áll előttetek, mind a kettő járható. Az egyik az, hogy hazamentek, napszámosan, kapálásra, pásztornak, ide-oda van szükség. Romániában 27% a gyerekeknek nem jár iskolába, tehát nem dől össze a világ. Magyarországon 11%, úgyhogy ott se jár mindenki iskolába. A másik lehetőség az, hogy ti megígérnitek, hogy több kukorékolás nincsen, én holnap elmegyek és térgyen áll az igazgatónéntől, bocsánatot kérek, minden, és egy nevelőnéni szép ruhát turkál nektek ügyesen, és felöltöztek, foglalkozz, meglátjátok, hogy fog ez menni. Ügyesek lesztek, szépek lesztek, barátaitok lesznek. Na, döntsetek! És emlékszel, az egyik kislány azt mondta, de papácsi, tényleg? Térgyen állva, bocsánatot kér a mi nevünkbe. Hát mondtam, igen, hát ti nagyszerű gyerekek vagytok, ti Jézus Krisztus meghalt a kereszte, hát én legalább ennyit én is tehetek, értetek. Nem? Csak mondtam, hogy kukorékolást nem szabad. A tanárnő allergiásá. 27-szer kukorékoltatok, ez neki bőven elég, ez idére be van fejezve, de mondtam, nagyon kell kukorékolni, szóljatok, rakunk létrát a kolostorhoz, reggel 6-tól 7-ig lehet vettetni, ezerrel, de szántanórán nem. Mondták, jó, megértették ezt. Hát nem szereti, nem szereti, akkor hogy mondjam. És ha hiszik, ha nem, hát nem lettek doktorálók, nem doktoráltak ezek a lányok, de olyan jó látni, hogy papácsán itt az ellenőrzőnk, elvégeztük a 7. osztályt, haladunk, egyiknek van 3 szép gyereke, és hát amikor találkozunk, megkérdezni, kukorékolgasz, akkor persze kacagunk egyet, meg minden. Végülis a pedagógus időt nyer, életet nyer. Igen, hiszek a szeretet végső győzelmében. Tehát nem biztos, hogy azonnal. És persze türelmesen, lépésről lépésre kell ezt gyakorolni, de érdemes megpróbálni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetes gondolatait hallották Szent Ferenc találkozásairól. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivian. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink! A folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten az újraélesztésről, valamint a Gyöngyösi Gerincközpontról hallhattak összeállítást. Műsorunk első felében dr. Szabó Tímeával, a Miskolci Központi Kórház anesteziológus, intenzív terápiás szakorvosával, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Légimentő kivonuló orvosával beszélget az újraélesztésről. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Kérem, tartsanak velünk!
Nagyon fontos téma lesz az újraélesztés. Nem lehet erről elégszer beszélni, riasztó adatok is vannak, hogyha az újraélesztéssel kapcsolatban utána nézünk egy-két információnak, de ha beütjük mondjuk a Google-ba, akkor jó néhány videó vagy ábra jelenik meg, hogy mi mindent hogy kell csinálni, a bajba jutott embertársainkon segíteni akarunk, mégis hibázik ez az információ, ugye, doktornő?
Így igaz. Valóban a statisztika sajnos elszomorító Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy évente 25-26 ezer ember hal meg hirtelen szívhalálban, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy teljes jólét közepette gyakorlatilag az érintett beteg életét veszíti, gyakorlatilag eszméletlenné válik, és légzés, keringés, leállás lép fel. Itt a kiváltó tényezők között ugye a szívérrendszeri betegségek, illetve azok rizikó tényezői megtalálhatóak, de minden mellett azért riasztó az a dolog, hogy valaki ott áll mellettünk, és akár jó barátunk, ismerősünk, vagy csak valaki adott esetben egy üzletben, és összeesik mellettünk. Hát és mit csinálunk ilyenkor? Sajnos leggyakrabban pánikba esünk, megijedünk, hát mi mást is tehetnénk, mert nem tudunk erről semmit, hogy mit tehetünk. És hát ez sajnos itt az oktatási rendszernek, illetve minden egyébnek betudható, hogy nem ismerjük, illetve nem merünk tenni semmit. Van egy riasztó adat ezzel kapcsolatban szintén, hogy még Németországban 1000 emberből 973-an tudják azt, hogy mit kell tenni abban az esetben, hogyha valaki összeesik mellettük, addig Magyarországon ez a szám 1000 emberből csupán 17. Borzasztó, éppen ezért is nagyon jó, hogy itt adott esetben ezen a fórumon beszélhetünk arról, hogy milyen egyszerű dolgot tehetünk azért, hogy akár a barátunk, ismerősünk életét újra tudja teljes jólét közepette élni.
Azt mondta doktornő, ugye, hogy nem tudjuk, vagy nem merjük. Ezt a kettőt külön kell választani, mert ha tudjuk is, hogy mit kell tenni, nagyon sokan azért nem mernek hozzáfogni, mert félnek, hogy többet ártanak. Pedig ezt is elmondják a szakemberek nem egyszer, hogy azzal árt a legtöbbet, hogyha abszolút nem.
Így igaz. Ezt az egyet kell mindenképpen a fejünkbe vésni, hogy azzal ártunk a legtöbbet, ha nem teszünk semmit. Tehát itt gyakorlatilag egy légzés, keringés, leállás van, ami azt jelenti, hogy 4-5 percen belül ez egy klinikai halál állapot. Tehát a végleges halál állapotába fordul, és itt minden másodperc, minden perc számít. Tehát itt az elvesztegetett idő a beteg megmenthetőségét befolyásolja. Tehát azzal, hogy nem teszünk semmit, azzal ártunk a legtöbbet. Tehát gyakorlatilag az a szerencsétlen ember, ha megvizsgáljuk, és nem lesz légzése, ez alapján ugye már ő újraélesztendőnek fog minősülni. Ez azt jelenti, hogy egy halottal állunk szembe, akinek nem árthatunk. Tehát az, hogy lesz egy bordatörése, azt, hogy nem éppen jól nyomjuk a mellkasát, lényegtelen, mert hogyha nem nyomjuk, akkor neki nincs esélye. Tehát neki azzal lesz esélye arra, hogy ő újra élni tudjon, és újra beinduljon a szívműködése, hogyha mi ott az adott pillanatban ezt az egyszerű pár lépést megtesszük, és ha szükséges, akkor ugye a mentőszolgálatot mindenképp értesítjük, valamint elkezdjük az újraélesztést. Amihez nem kell semmi egyéb, csak a két kezünk, tehát ez benne a nagyon szép, hogy nem kell hozzá semmi, csak a két kéz és azt, hogy ezt a mellkas kompressziót, ezt végezzük a mentők kiérkezéséig.
Az idősebb korosztály tagjai, ha újraélesztésről van szó, akkor szerintem nagyon sokan arra gondolnak, hogy fordítsd oldalára a segítségre szorulót. Már kimondta a doktornő is, hogy ugye halott emberről van szó, mert akkor már a klinikai halál állapotában van. A nyelvét húzd ki, és valahogy úgy kezdjél el hozzá a dolgokhoz.
Igen, akkor beszéljünk arról, hogy mit is kell ilyenkor ugye csinálnunk. Tehát összeesik mellettünk valaki, az első dolog, vagy hogyha találunk valakit, aki ott fekszik, de inkább beszéljünk arról, hogy mellettünk esik össze, gyakorlatilag oda megyünk hozzá, és hanginget megszólítjuk, hogy jó napot kívánok, vagy jól vagy, mi történt veled, miközben a vállát megfogva egy taktilis inger, tehát gyakorlatilag megfogjuk, és megpróbáljuk, kicsit megrázzuk, tehát ingereket alkalmazunk, hogy hát, hogyha reagál. Abban az esetben ugye, hogyha nem reagál, akkor már nagy baj van, tehát ha valaki nem reagál, akkor már ugye ő eszméletlen lesz, ilyenkor sokszor hallunk még egy ilyen horkantó légzést, vagy az, hogy hörög valaki, van, hogy a bejelentések is így jönnek, hogy itt van a hozzátartozó és hörög, tehát ilyenkor következik, segítséget kell kérnünk, elkiáltjuk magunkat, hogy segítség, mert ugye ha azt veszük, hogy az eszméletlen beteg lesz, tehát még nem is kell újraéleszteni, akkor is egy eszméletlen beteg ellátásához már jó, hogyha minél többen vagyunk. Tehát itt az első lépés az, hogy rögtön segítséget kérünk, hogy jöjjön valaki, aki majd utána fogja hívni a mentőszolgálatot. Persze nem egy jó szituáció, hogyha egyedül vagyunk, de mindenképpen próbáljunk segítséget kérni, csak egy kiáltással elszaladni nem fogunk, tehát azért elmenni nem ott kell, segítséget
nem
keresni.
Igen,
tehát ott hagyni nem hagyjuk, de megpróbálunk magunk mellé gyűjteni még embereket, akik majd fognak segíteni. Ezt követően ugye a légzés vizsgálata fog megtörténni, tehát ez alapján fogjuk mi laikusként, tehát hétköznapi emberként eldönteni, hogy valaki él jelenleg, vagy pedig meghalt. A légzés vizsgálatához fel kell szabadítanunk a légutakat, ez csak annyit jelent, ugye, hogyha tehát a beteg hanyat fekszik, fejét hátra hajtjuk, a homlokát megfogjuk, fejét hátra, állát felemeljük, tehát így megfogjuk a két kezünkkel az egyik részen a homlokát, már állán el, fej hátra áll előre, tehát így hátra biccentjük a fejecskét, és oda fogunk hajolni a beteg fejéhez, úgy, hogy a fülünket oda tesszük az orra elé. Mert hármas érzékeléssel fogjuk vizsgálni azt, hogy a beteg lélegzik-e. 10 másodpercig fogjuk vizsgálni, addig fogunk számolni magunkban, vagy hangosan, hogy látom-e, hogy emelkedik a beteg mellkasa, érzem-e azt, hogy áramlik ki a levegő az arcomon, ugye, hogy odahajoltam hozzá, valamint hallom-e a légvételek hangját. Ezt 10 másodpercig vizsgálom. Ha 2 légvételt észlelek, akkor azt mondom, ez normális. Ez alatt, vagy hogyha egyet sem észlelek, illetve ha csak egy légzése van a betegnek, vagy akár ilyen hörgő hangot ad ki, az egyértelműen nem a légzésnek megfelelő, hanem az ilyen utolsó, a halál előtti utolsó hörgések, ez nem számítható be normál légzésnek. Ebben az esetben azonnal elkezdjük a mellkas kompressziókat. Tehát itt kimondható 10 másodperc légzésvizsgálatot követően, ha nincs légzése a betegnek, akkor ő újraélesztendő, tehát el fog indulni a mellkas kompresszió. Ha pedig ugye felmerül a kérdés, mi van akkor, hogyha ugye 2 vagy 3 vagy még több levegőt az alatt a 10 másodperc alatt, akkor ugyebár ő az eszméletlen beteg, aki ugye hangra, ingerekre nem reagál, tehát nem ébreszthető, de él, van légzése, tehát akinek van légzése, annak amúgy van keringése is. Tehát még fordított esetben, tehát hogyha a keringés leáll, akkor egy idő múlva rövidesen a légzés is leáll, tehát a légzés leáll egyértelműen azt jelzi, hogy a beteg ugye keringés-leállás állapotában van.
Bocsánat, doktornő, de ha véletlenül ezt nem ismeri fel jól, és még lélegzik a beteg, mégis elkezdi az újraélesztést.
Semmi probléma. Inkább kezdje el az újraélesztést, mint hogy itt
hát a bizonytalan a dolgában.
A bizonytalan bárki a dolgában, akkor inkább kezdje el a mellkas kompresszióktól, az újraélesztéstől. Nem lesz senkinek olyan jellegű problémája, ami utána, akár egy kórházi ellátás során, hogyha bekerül, ne lenne orvosolható. Tehát itt ezzel nem kell foglalkozni, nem kell félni. Az a legnagyobb probléma, hogyha nem fogunk hozzá a mellkas kompressziót.
Mert az, hogy néz ki a mellkas kompresszió.
Már is mondom, még itt azt szeretném mondani, ugyebár, hogy az újraéleszthetőség, illetve a esélye percenként 10%-kal csökken. Tehát itt, hogyha ha késlekedünk, minden perc valóban sokat számít, mert az, hogy például érkezik a mentőegység 8-10 perc, vagy adott esetben távolabbi településre még több idő múlva, tehát gyakorlatilag, ha ott nem történik a szemtanú által mellkas kompresszió lélegeztetése, vagy csak a mellkas kompresszió, akkor visszafordíthatatlan az állapot, hiába fogunk mi mindenféle eszközzel, gyógyszerekkel odaérni, tehát az a szív már megállt, már olyan súlyos, oxigénhiányos állapotban van, mind a szív, mind az agy, hogy visszafordíthatatlan a dolog.
Akkor térjünk a sokat emlegetett mellkas kompresszióhoz. Itt melyek a legfontosabb tudnivalók?
Összekulcsoljuk a két kezünket, egymásra tesszük oly módon, hogy az egyik kezünkkel átkulcsoljuk a másikat, és hátra feszítjük a felül lévő kezünkkel az alul lévő kezünket. Kinyújtjuk teljesen a könyökünket, és megmerevítjük az egész kezünket. Az a lényeg, hogy könyökből nem történhet semmilyen mozgás, mert ugyebár az akkor elnyeli az energiát. És a beteg mellé térdelünk, és a mellkas közepére fogjuk helyezni a kezünket, nem méregetünk semmit, csak hogy látjuk a szegcsontot a mellkas közepén, általában ugye a férfiaknál a mellkas közepét, ezt úgy is meg tudjuk ítélni, hogy mondjuk az emlőbimbók vonalában középre betesszük, és elindítjuk ezt a mellkas kompressziót, térdelünk a beteg mellett, és igazándiból csípőből történik a mozgás, és a testsúlyunk egy részét ebbe a mellkas kompresszióba beleengedjük. Ugye ennek ritmusosnak kell lennie, egy-egy arányú a lenyomás, illetve a felengedés aránya, ezek mellett igazán frekvensnek kell lenni, ami azt jelenti, hogy percenként 100-at kell nyomnunk a betegen, tehát 100 mellkas kompresszió, és ez gyakorlatilag egy felnőtt embernél úgy néz ki, hogy 5-6 centi mélyen kell lenyomni a beteg mellkasát. Ha ebbe belegondolunk, tehát azért ez egy nagyon nehéz fizikai munka, főleg, hogyha elképzeljük azt, hogy ezt percekig kell csinálni, éppen ezért jó, hogy már az egész elején kértünk magunk mellé segítséget, mert itt javasolt azért, hogyha nem is az elfáradás, de 2 percenként, ha többen vagyunk, akkor ezt a mellkas kompressziót végző szemét le kell váltani, mert nagyon fárasztó. Van amúgy lehetőség arra, a mentőszolgálat is szokott ilyen lehetőséget biztosítani, hogyha valakit érdekel, kell, akkor egy ilyen fantombabán lehet ezt gyakorolni. Az tényleg így ugye? Az ambubabán, igen, akár egy kis segítővel ezt a tudást tökéletesíteni, de ha nincs erre módunk, akkor is azt jegyezzük meg, hogy százas frekvenciával 5-6 cm mélyen ritmusosan kell nyomni ezt a mellkast, addig, ameddig a mentőegység ki nem érkezik. És ugye itt még az előző résznél a légzés vizsgálatánál az kimaradt, hogy ha megállapítottuk, hogy ugye nincsen légzésre a keringése a betegnek, tehát nincs légzése, és elkezdjük az újraélesztést, akkor ez az a pont, ahol legkésőbb már tényleg értesíteni kell a mentőszolgálatot, hogy megkezdett újraélesztéshez kérünk segítséget, aminek azért van nagy jelentősége, hogy ilyenkor, hogy a mentőszolgálat emberei maguk segítenek, hogy ez a újraélesztés hogyan is zajlik, tehát ők itt telefonon segítenek, hogy tegyük össze a kezünket, ők számolni fognak, segítenek, hogy csináljuk és folytassuk, tehát elmondják körülbelül.
Az más kérdés, hogyha egy valaki segít, akkor például hogy tartja a telefont a fülével?
Hát ilyenkor ki lehet hangosítani. Tehát ilyenkor az a megoldás, hogy beütjük a számot, és ki kell hangosítani, igen. És gyakorlatilag ugye úgy, amit mi mondunk, azt ők is értik, közben tudjuk végezni ugye az újraélesztést. Tehát egy ember esetén amúgy nagyon nagy munka, mert ilyenkor minden perc hosszú óráknak is tűnhet, mert nagyon fárasztó. Hát amikor egyedüli ellátóak vagyunk, addig
nem jön a segítség?
Hát igen, vagy ameddig tényleg el nem fáradunk, és mi magunk is szegény beteg. Tehát ez nagyon fárasztó munka.
Akkor
tehát,
azt nem lehet megkérdezni, hogy meddig van értelme?
Addig, amíg nem jön a mentőegység. Tehát ez biztos, hogy addig kellene csinálni, amíg a mentőegység nem jön.
Harmadszor is megkérdezem akkor.
Meddig van értelme? Hát hogy addig, amíg ki nem ér oda valaki. Tehát
nem,
ez így
nem így gondoltam a kérdést. Mikor van az a rettenetes felismerés, hogy nem tudom újraéleszteni.
Hát ez szerintem azért laikus ne tegye meg saját maga, hogy nem tudja újraéleszteni. Tehát
hát nem véletlenül volt ez a válasz többször is, hogy várni a segítségre.
Így van, mert ugye itt azért az újraélesztésnek ez a basic life supportként nevezett alapszint újraélesztés, ami eszköz nélküli, ehhez azért egy kiérkező mentőegység, vagy az ALS csapatok adott esetben a kórházban, ugye hozzátesz eszközös, illetve gyógyszeres terápiát pluszba.
Van egy nagyon jó reklám egyébként a Bee Gees együttesnek a Stay in Life számára. Egy olyan, amit ha megfigyel az ember, akkor jobban megragad az emlékezetében.
Még annyit mondanék, igen. Hogy nem, hogy megragad az emlékezetében, hanem ez pont az a ritmus, amivel ez a 100 per perces frekvencia elérhető a mellkas kompressziók során. Tehát ha valaki ezt énekli magába, akkor pont azt az ütemet fogja tudni tartani, ami az újraélesztés során ajánlott, ez a 100-as frekvencia.
Közel egy évvel ezelőtt több éves szakmai tudás elsajátítása és gyakorlata után jött létre Gyöngyösen a masszázs és gerincközpont. A létesítmény preventíven, következetesen együttműködve, komplexen tud csapatban segíteni, a személyre szabott kezelésekre koncentrálva. Az ott dolgozó szakembereket a legnagyobb körültekintéssel választották ki, hogy mind szakmailag, mind emberileg a legmagasabb színvonalú kezelést biztosítsák a pácienseknek. A következő percekben Lehóczky Tamással, a központ vezetőjével Fekete Gábor beszélget.
Lehóczky Tamással beszélgetünk, kedves hallgatók, mégpedig arról, hogy kezdődött nála ez az életforma, hogy az embereken szeretne segíteni.
Hát elég régre tehető vissza ez az időpont, ez 1998 pontos évszám, amikor Egerbe jártam egy birkozó szakedzői képesítést megszerezni, és ott volt egy anatómiai tanár, aki mutatott olyan pontokat a testen, ami azon nyomba fájdalmakat okoz. Ez nagyon megtetszett, és ezért kezdtem el ezzel foglalkozni. Nyilván innen jött ez is, hogy ezt nem csak pusztításra lehet használni, ezt a anatómiai tudást, amit magamra szedtem akkor, hanem arra is, hogy másokon segítsek. És lényegében innen kezdődött ez a dolog, hogy elkezdtem otthon magamtól tanulgatni ezeket. Amikor bejött az internet, akkor kinyílt a világ lényegében, és ezt hobbi szinten űztem, ezt a folyamatos tanulást, és ilyen edzőtermi buli lett ebből, hogy itt fáj, ott fáj, megmozgattam neki egy kicsit, és jobb lett. Nyilván akkor még nem tudtam, hogy mit csinálok, csak magát, a anatómiát használtam erre, és innen jött, hogy egyik edzőterembe, ahol jártam, ott Hajdú László barátom erre ösztönzött, ennek olyan 18 éve, hogy miért nem ezzel foglalkozok, és egyszer csak jött a iklet, hogy kellene ezzel valamit kezdeni, így kezdtem el tanulni folyamatosan azóta is. Egyébként most már 8 éve, hogy ezzel foglalkozok. A masszőrség, gyógymasszőrség mellett kiemelném még Szabad Zoltán barátomat, aki pedig a manuálterápia és a Sonkovács útjára terelt engem. Ő itt a vezető boncmester a Gyöngyösi Kórházba, és hozzám járt a mindenféle nyavajáival, majd egyszer csak kért, hogy olyan dolgokat csináljak, amiket még nem tanultam, és így jött ez lényegében, hogy elkezdjek ezen az úton haladni, és arra jöttem rá, hogy így még több embernek tudok segíteni.
Érdekes ez a fogalom, ugye nézve a honlapotokat, megismerve a te munkásságodat, azért nagyon sok mindent felépítettél, majd a végén kiderül azt is, hogy most hol ülünk. Viszont ez a síterápia, ez is egy érdekes technika. Erről mit lehet tudni, mert Magyarországon azért nem sokan csinálják ezt.
Ez a síterápia, ezt Horváth Csaba hozta be Magyarországra Japánból, volt szerencsém nála is tanulni. Ez lényegében a szakroiliakális izületnek, ez a kerescsont-csípőcsont közötti izületnek a nagyon finom kimozgatását jelenti. Tehát tényleg az, hogy 2 milliméterre mozdítjuk el lényegében ezt a két csontot egymástól, és így szabadul fel ez a kerescsont, csípőcsont közötti ízület, ami nagyon fontos akár egy előrehajlásba, járásba, mint egyes típusú mozgásmechanizmusnak, ez a fő mottója. Nagyon sok minden okozhatja ezt a feszültséget ott a ízületbe. Ezt a terápiát akkor szoktam alkalmazni, akkor veszem elő, mert nyilván van erre 8-10 féle technika, ami alap el lehet szabadítani ezt az ízületet, de általában olyanoknál veszem elő, mivel egy finom technikáról beszélünk, mondjuk kismama, csontritkulásos, vagy gyerek, vagy egyszerűen csak fél tőlem, valamiért tart tőlem, hogy jaj, mi lesz most itt, hogy fog-e fájni, ugye, maga ez a kezelés. A kezelések egyébként egyáltalán nem fájnak, okozhatnak kellemetlenséget nyilván, de ez csak addig tart, amíg el nem végezzük, és utána felszabadulnak ezek a ízületek, a monoszegmentális manipulációkat meg elvégezzük, és akkor könnyebb, szabadabb lesz a test ezáltal.
Tamás, említettél egy évszámot, ez 1998 volt, de most már egy nagyon szép központban ülünk. Ez egy gerincközpont így Gyöngyösön. Mondhatjuk, hogy közelítünk az első éves évfordulóhoz. Nagyon sok mindenre kiterjedőhet, ebben is rengeteg munka van, míg idáig eljutottatok, hogy ez egyáltalán létrejött, de most már tényleg azt mondhatjuk, hogy az embereknek az életminőségén, a mindennapi mozgásán, azokon a terheken, amelyeken nagyon sok gyógyszer nem segít, ti tudtok segíteni. Honnan jött ez a gondolat neked, hogy egy ilyen központot létesíts Gyöngyösön, és kiterjeszd ezt egy ekkora létesítményé?
Ez úgy jött, hogy az elmúlt 8 évben a kezeléseim után nagyon sokszor van utókezelés kezelésre szükség, mint például a gyógytorna. Szerepét emelném ki, hogy a stabilizáló izmokat tudjuk erősíteni, ez mással nem fog sikerülni, csak gyógytornásszal. Ugye mindig elküldözgettem az embereket ide-oda különböző gyógytornászot, na most vagy elment, vagy nem ment, tehát igazából maga nem lett meg a koronája az én kezeléseimnek, ugyanígy a masszőrökre gondolnék, hogy akik utána a felszíni izomzatot tudják szépen lazítani. Ez nekem nem mindig fért bele már az időmben, mert olyan akkor a pacientúrám volt, nem bírtam ezt mind magam lekezelni, így küldözgettem őket. És most már harmadik év, hogy elindítottam egy képzéssorozatot, masszőr szakember képzés révén, és nagyon jó kollégákat találtam erre a célra. Saját masszőreim itt dolgoznak velem együtt. Többen járnak most már gyógymasszőri képzésre, és nagyon örülök neki. Meg dolgozunk itt gyógymasszőrök hárman, egy gyógytornás segítségével, akivel tényleg gyógyászati problémákat tudunk megoldani. És egyre jobban fejlődünk, most is négyen vannak gyógymasszőri képzésen, meg további három kollega, és innen jött lényegében ez az ötlet, hogy az oktatás által, hogy miért ne fognánk össze. És most így Gyöngyösen a LT Masszázs és Gerincközpontban, itt a Bethlen Gábor utca 69 szám alatt, 232 négyzetméteren, gyönyörű szép nagy recepció résszel és 5 munkaszobával, 5 kezelőhelyiséggel várjuk a kedves pacienseket, a gyógyulni vágyókat.
Beszéljünk már erről, hogy azért sok-sok év áll most már a munkád mögött, e mögött, a központ mögött is áll már most több hónap. Némi visszajelzés. Jól esik ez az embernek, amikor szakmájába visszajeleznek a paciensek, hogy köszönjük Tamás, vagy köszönjük a csapatnak. Beszéljünk már erről is, hogy milyen visszajelzéseket kapsz, mert azért itt volt olyan, aki tényleg elég, hát idézőjelben mondom így, hogy nagyon rossz állapotban jött, és kiváló állapotban van. Mikor érdemes ide fordulni? Kiknek érdemes hozzátok fordulni, amikor már olyan mozgásszervi problémájuk van, hogy határmesdjén van az, hogy esetleg egy reumatológia, esetleg egy operáció, és esetleg még 10 számításba jöhettek, kiknek ajánljátok és mikor?
Gyakorlatilag nem csak azoknak, akiknek már kialakult problémáik vannak, mert már itt sok embert megmentettünk műtétek elől is, hogy így fejezzem ki magam, tehát nem kellett elmenni arra az operációra, mert annyira helyre tudtuk hozni az ő állapotát, hogy kellemesen érzi azóta is magát. Nyilván ez tőle is függ, tehát folyamatos kezeléseket, illetve otthoni gyakorlatokat is igényel. Meg azoknak is ajánljuk, akinek esetleg nem szeretné, hogy ilyen problémái legyenek. Néha fájogat neki, ugye nyilván az ember erre kevesebb időszám megy tovább, de azoknak javaslom, akik szeretnének tenni a hosszú, boldog életért, mert tudunk ezen segíteni mindenképpen. Mozgásszervi panaszokra egyedül csak a mozgás, ami segít, mi ebben tudunk segíteni, megtanítjuk helyesen mozogni, és nyilván, hogyha folyamatosan járnak, akkor nem fognak olyan hamar kialakulni ezek a dolgok, vagy ha kialakul, sokkal könnyebben fog. De esetleg nem kerül tike alá, hogy így mondjam, ami mindenkinek, én is tartok ettől egyébként, azért kell elvégezni legalább naponta 100 googolást, hogy egy picit a szívünket megpörgessük, meg az izomzatunkat a lábunkba, a csípünkbe úgy tartsuk, hogy az nagyon jó legyen. Úgyhogy mindenkinek javaslom. Egyre több gyereknél veszem ezt észre, én lányom is 16 éves, tehát pontosan látom, hogy hogyan telt el ez a 16 év az életébe, bizony őt is kellett vinnem srottornára, a gerincébe torikális szakaszon egy hiperkifúzis alakult ki, hát ugye ez a ülő életmód, nekik is kevesebbet mozognak, meg hát nyomkodják a telefont. Úgyhogy ezt javaslom, hogy néha letenni a telefont, kimenni kicsit a szabadba, meg eljárni ilyen kezelésekre, akár hozzánk, de így, hogy az ország területén vannak nagyon jó kollégáink egyébként, én magam is rengeteg kollégával tartom a kapcsolatot, kialakult egy jó kis banda, hogy így mondjam, így az országban, ezt Vékás Mihálynak köszönhetjük, aki Oxfordi Egyetemen tanulta a kiropraktikát, oszteopátiát, ő több diplomát is szerzett ott, és a fő tudást azt tőle szedtem át én is, tehát tőle van a fő tudásom.
Tamás, üzenjünk egy kis csomagba a hallgatóknak, most ugye hallhatták, honnan jött az ötlet és hogyan alakult. Adtál egy pár tippet, hogy a mozgás maga az élet, bizony a telefonálás meg a rossz tartás, testtartás, ülés, folyamatos ülőmunka sok problémát okoz. Beszéljünk már arról, hogyha egy csomagot küldhetnél most így ki az éterbe, mi lenne az a csomag, amire figyeljen mindenki?
Ígyanak nagyon-nagyon sok vizet. Vigyenek be nagyon sok ásványanyagot, minél több vitamint a szervezetbe, legyenek minél többet szabad levegőn. Jó levegő. Nekünk itt a Mátrában ugye Gyöngyösen könnyű helyzetünk van ezáltal, de mindenkinek ezt javaslom. Meg próbáljanak stresszmentesen, tudom nehéz, de boldogan élni. Nagyon sok mindent elengedni. Esetleg amire azt gondoljuk, hogy hű, de nagy baj, lehet, hogy 2-3 hét múlva vagy egy év múlva már úgy tekintünk erre, mintha nem is lett volna olyan fontos dolog az életünkbe. Ezeket kell helyre tenni, én magam is így élek. Nyilván kell ehhez egy kor is, hogy megélje ezt az embert. Én is már így 40 felett, így a 40-50 között, így pont így vagyok én is, hogy mérlegelem ezeket a dolgokat. Sokkal könnyebb lesz minden. Nagyon-nagyon sok folyadék. Gábor, nagyon szépen köszönöm a meghívást, igazán megtisztelő volt. Jó egészséget kívánok mindenkinek.
Kedves hallgatóink, a mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten az újra